Kedves hallgatom! A példabeszédek könyve 21. részének 11. versét olvassuk. Ha megbírságolják a csúfolódót, az együgyű lesz bölcs, de ha a bölcset oktatják, maga okul belőle. Meg kell figyelnünk ezeket, hogy tanulságokat vonjunk le a körülöttünk élők tapasztalatai alapján. Aki bedugja fülét a nincstelen segély kiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált. Példabeszédek könyve, 21. rész, 13. vers. Ezt mondta Isten, ez vagy igaz, vagy nem igaz. Azt hiszem, hogy igaz, és úgy vélem, hogy ennek illusztrációit találhatjuk meg korunk mindennapi életében. A titkon adott ajándék megenyhíti a haragot, és a zsebbe dugott vesztegetés a heves indulatot. Példabeszédek könyve, 21. rész, 14. vers. Gondoljunk arra, hogy amikor Jákob visszafelé tartott, a Háránban töltött évek után, tudta, hogy először találkoznia kell Ézsauval, azután, hogy becsapta az elsőszülöttségi jogával és áldásával. Ezért adományokat küldött maga előtt, hogy megbékítse Ézsaut. Nem kellett volna ezt tennie, mert Isten vette kézbe Ézsaut. De az emberek rájöttek, hogy a titokban adott ajándék lecsillapítja a haragot. Könnyen beleesünk ebbe a típusú gondolkodásba. Bőkezűen adakozom, mert akkor engem is megjutalmaznak. Vagy megbocsátok valakinek, mert ha azt teszem, akkor jobban érzem magam. Egy kis verset írt valaki, ami illusztrálja az ilyenfajta gondolkodást. Ha megbocsátok egy sértést, mivel a haragtartás megmérgezne engem, nemesnek érezhetem magam, ragyogónak érezhetem magam, de Krisztus egyáltalán nem ezt akarja elérni. Krisztus tanítása az, hogy azért bocsássunk meg, mert Isten megbocsátott nekünk Krisztus érdeméért. Ezért kell gyöngédnek és megbocsátónak lennünk. A megbocsátás célja nem az, hogy jobban érezzük magunkat. Az igaznak öröm, ha a törvény jut érvényre, de a gonosztevőnek rettegés. Az értelem útjáról letévedő ember az árnyak gyülekezetébe jut majd. Példabeszédek könyve, 21. rész, 15. és 16. vers. Úgy értelmezem ezt, hogy Isten törvénye szerint nem lehet a bűnözőket rehabilitálni. Nekik újjászületésre van szükségük. Nekik Isten igéjére van szükségük. El kell mennünk a bűnözés fészkeibe, és prédikálnunk kell Isten igéjét. Mi nem Isten igéje szerint, tehát nem a helyes úton próbáljuk megoldani a problémákat. Ínségre jut, aki szeret vigadozni, aki szereti a bort és az olajat, nem gazdagszik meg. Példabeszédek könyve, 21. rész, 17. vers. Mai társadalmunkban a szórakoztatókat dicsőítik, és ennek következtében az élet nagy erkölcsi alapelveit a fejük tetejére állítják. Valamikor még a király udvarában is a bohócot, a szórakoztatót ostobának nevezték. Nem gondolom, hogy Isten szemében megváltozott a helyzet. Mégis, népszerű mértékünk szerint a szórakoztatók szentehenek. Halljuk őket a televízióban, amint dicsőítik magukat és egymást. Isten még mindig ezt mondja. Ínségre jut, aki szeret vigadozni, aki szereti a bort és az olajat, nem gazdagszik meg. Számos szórakoztató jut az eszembe, aki öngyilkosságot követett el. Valaki így nyilatkozott. Beleuntam az életbe. Egy másik így szólt. Az élet nem érdemes arra, hogy éljük. Egy komikus színész haldoklott, és barátai összegyűltek köré, hogy mondjon valami vicceset. Keserű félelemmel és rémülettel rájuk nézve így szólt. Ez nem szórakoztató. Fejük tetejére állítottuk a kérdéseket. A televízió olyan, mint Moab pusztasága. Semmi látnivaló nincs benne. Nagyon unalmassá vált. Váltságdíj lesz az igazért a bűnös, és a becsületesek helyett a hűtlen. Példabeszédek könyve, 21. rész, 18. vers. Az igazság megköveteli a bűnöző megbüntetését, hogy a bűntelen megszabadulhasson. De Isten kegyelme által Jézus Krisztus igazsággá lett és váltsággá a gonoszokért. Ő az igaz, és én vagyok a hűtlen. Behatol a bölcs a hősök városába, és lerombolja megbízhatónak vélt erődjét. Példabeszédek könyve, 21. rész, 22. vers. Azt mondja, hogy a bölcsesség fölötte áll a nyers erőszaknak. Sokan képesek látszólag áthatolhatatlan erődítményeket építeni, de jön majd valaki, aki elég okos ahhoz, hogy kitalálja, hogyan lehet meghódítani. Babilon ősi városa ennek klasszikus példája. Belsatszár Babilon városfalain belül ült, és teljes biztonságban gondolta magát. Lényegében ez a palota körüli belső fal volt. Bizonyosnak tűnt neki, hogy Babilon falain sohasem hatolnak át, és természetesen őrök állomásoztak végig a falakon. De az ellenség táborában a tábornok fölhasználta bölcsességét, és kitalálta, hogy miként lehet Babilonba bejutni. Az Eufrátesz folyó egyik ága végigfolyt a városon, többé-kevésbé úgy, mint valami csatorna. A tábornok eltérítette a vizet a folyó főmedrébe, aztán be tudott menetelni a városba a folyóágon, a falak alatt, ahol azelőtt a víz folyt. A méd-perzsa hadsereg elárasztotta a várost, és a várost elfoglalták, mielőtt a babilóniaiak megtudták volna, hogy ez bekövetkezett. Napóleon tette ezt a nyilatkozatot. Isten mindig a nagyobb hadsereg oldalán áll. Tévedett. Neki győznie kellett volna Waterloo-nál, mert ragyogó tábornok volt, de nem elég bölcs. Képes volt gyorsan mozgatni a tüzérséget, de beleveszett a mocsárba. A veterán mocsár tábornok megállította Napóleont, amint Varsó felé haladt. A lovasság átvergődött a tüzérségen, ami a mocsárban rekedt. Ez a példabeszéd azt mondja el, hogy az ember támaszkodhat a gazdagságra vagy a nyers erőszakra, de az sohasem ad elég jó védelmet. Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. Példabeszédek könyve, 21. rész, 23. vers. Megint beszél a nyelv helyes használatáról. Már mondta, hogy ha akarsz barátokat, akkor barátságot kell mutatnod irántuk. Természetesen beszélned is kell, de vigyázz, hogy mit mondasz. Szükségünk van barátokra, és a példabeszédek könyve nagyon sokat mond a barátokról és az ellenségekről. Emerson ezt így fejezi ki. Akinek 1000 barátja van, annak egy sem felesleges közülük, és akinek egy ellensége van, azzal mindenütt találkozik. Mennyire igaz ez? A kevés gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik. Példabeszédek könyve, 21. rész, 24. vers. Megfigyelted-e már, hogy két téma van, ami ismételten megjelenik? Az egyik a nyelvvel való visszaélés, a másik a büszkeség kérdése. Az ellenőrizetlen nyelv, a hazug nyelv, a rágalmazó nyelv, a gőgös pillantás mind olyan magatartás, amit gyűlöl Isten. A restet megöli vágyakozása, mert nem akar dolgozni kezével. Példabeszédek könyve, 21. rész, 25. vers. Itt a lusta emberről van szó. Erről is nagyon sokat mond az írás. Egész nap csak vágyakozik, az igaz pedig ad, és nem fukarkodik. Példabeszédek könyve, 21. rész, 26. vers. A lusta ember a kívánságokkal van eltelve, és próbál módszereket kitalálni, hogy pénzt szerezzen munkanélkül. Sokan teszik ezt ebben a korban. Ezzel szemben az igaz ember nem annyira arra gondol, hogy hogyan halmozza fel a pénzét, hanem arra, hogy miként adakozzék, és Isten megáldja őt. Itt ez a gondolat rejlik. A bűnösök áldozata utálatos, kivált, ha galád dologért hozzák. Példabeszédek könyve, 21. rész, 27. vers. A gonosz ember törvényellenesen él. A törvénytelen ember nem hajlik meg Isten előtt, és nem jár Isten útján. Van olyan út, ami helyesnek látszik az ember szeme előtt. Ez a törvényt nem követő ember útja. A maga útján jár, és figyelmen kívül hagyja Isten útját. Valójában elveti Istent. Ez nem azt jelenti, hogy az ilyen embernek nincs vallása. Csatlakozhat valamilyen egyházhoz, rendszeresen járhat templomba, énekelheti az énekeket, és nagyon láttathatja magát. Még adakozhat is, de alantas szándékokból teszi. A bűnösök áldozata utálatos. Aki hazugságot tanúsít, elvész. De aki meggyőződött az ügyről, az mindig beszélhet. Szemtelen képet vág a bűnös ember, a becsületes pedig rendben tartja dolgait. Példabeszédek könyve, 21. rész, 28. és 29. vers. Hamis tanúskodás történt az Úr Jézus kihallgatásánál. Nem gyűlölnéd magad, ha egyike lettél volna azoknak a hamis tanúknak? Ezt olvassuk Máté följegyzésében. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. Akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. Máté evangéliuma 26. rész 59. verstől a 61. versig. A többi hamis tanú is bizonyságot tett, de vallomásaik nem voltak egybehangzók. Ez a két utóbbi ténylegesen hazudott. Jézus válaszát a következő fejezetben olvassuk. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szabára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Máté evangéliuma 26. rész 59. verstől a 61. versig. János följegyzése elmondja, hogy Pilátus bevitte az Úr Jézust az ítélkező terembe, és külön kérte együttműködését, hogy szabadon bocsáthassa. De túl politikus volt ahhoz, hogy szabadon bocsássa Jézust, a zsidók kívánságai ellenére. Végül engedett a tömeg nyomásának, de ennek ellenére tudta, hogy a Jézus elleni tanúskodások hamisak voltak. Ez a kihallgatás az összes kihallgatás között a legorcátlanabb volt a történelem folyamán. Nem utálnád magad, ha egyike lettél volna azoknak a hamis tanúknak? A hamis tanú elvész. Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az Úrral szemben. Példabeszédek könyve, 21. rész, 30. vers. Ez a Szentírás egyik kiemelkedő verse. Annyira rendkívüli, hogy az Új Szövetség egyik igeverse mellé akarom tenni, ami talán elkerüli a figyelmünket. Mert semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. 2. Korintusi levél, 13. rész, 8. vers. Mivel már jártam liberális egyetemen és liberális szemináriumban, nagyon megijedtem, amikor a liberális teológia beszürem lett az ige magyarázatba. Amikor elkezdtem lelkipásztori szolgálatomat, azt gondoltam, hogy a kötelességem, hogy megnyomjam a tűzjelző gombját minden vasárnap reggel, és védelmezzem Isten igéjét. Aztán ez a Biblia vers ötlött a szemembe. Nem használ a bölcsesség és az értelem, sem a tanács az Úrral szemben. Kezdtem rájönni, hogy Isten képes megvédeni önmagát, és képes megvédeni igéjét. Mert semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mivel valamit akartam tenni, ezért pozitívan cselekedtem, kiemeltem a pozitívat, és kihagytam a negatívat. Nem védelmeztem a Bibliát, nekem csak az volt a feladatom, hogy hirdessem. Kaptam valakitől egy levelet, amit a szemétkosárba dobtam. Még csak el sem olvastam az egész levelet, mert próbálta bemutatni, hogy a Biblia nem Isten igéje, és nevetséges érveket alkalmazott. Azt mondtam magamban, hogy nem veszem figyelembe, mert ez az ember valamilyen bűnt rejteget az életében. Megtudtam, hogy ha valaki odafordul Krisztushoz, ha meg akar szabadulni bűnétől, és ha igazán kívánja a megváltót, akkor csodálatosan megoldódnak a Bibliával kapcsolatos problémái, amik addig zavarták. Készen áll a ló a csata napján, de az Úr adja a győzelmet. Példabeszédek könyve, 21. rész, 31. vers. Dávid megtanulta ezt. Így írt. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. 27. Zsoltár, 3. vers. Ászá is megtanulta ezt az igazságot. Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úrhoz. Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen az ömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. Krónikák 2. könyve, 14. rész, 10. vers. Milyen csodálatos, ha valaki bízik Istenben. Ez nem jelenti azt, hogy nem készülünk föl. Jézus mondta, hogy az erős fegyveres őrzi a palotáját és javait, de az Úr adja a győzelmet. Tartsuk szárazon a puskaporunkat, de higgyünk mindenképpen az Úr Jézus Krisztusban, és nyugodjunk meg benne. Salamonnak minden pénze megvolt, és az anyagi javakat helyes megvilágításba helyezte. Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jó indulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Példabeszédek könyve, 22. rész, 1. vers. A jó a Bibliában néha dőlbetűvel jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a legjobb fordításokban nincs benne. Több a jó hírnév. Ez a példabeszéd nem arról a névről beszél, amin szólítottak szüleink, amikor megszülettünk, hanem arról, amit a magatartásunkkal szereztünk. Tudjuk, hogy Dávidnak volt egy embercsoportja, akiket hatalmasoknak nevez az írás. Ők nagyszerű emberek voltak, a nevük kiemelkedett a többi közül. Például ezt olvassuk Benájáról. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Sámuel 2. könyve, 23. rész, 20. vers. Sokan egyáltalán nem mennek templomba, amikor havazik. Ezt olvassuk a Bibliában. Ilyeneket vitt véghez Benájá, Jójádá fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz. Sámuel 2. könyve, 23. rész, 22. vers. Együtt volt a három leghatalmasabb hadvezérrel, Dávid hatalmasainak seregében. Volt hírneve. Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jó indulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Találkozik a gazdag a szegénnyel, mindegyiket az Úr alkotta. Példabeszédek könyve, 22. rész, 2. vers. Ez azt jelenti, hogy Isten előtt mindenki ugyanazon a szinten áll. Ha az emberek egyetemes testvériségéről akarsz beszélni, akkor nagyon vigyázz arra, amit mondasz. A Biblia ilyet nem tanít. A Biblia azt tanítja, hogy mindnyájan az emberi család tagjai vagyunk, és hogy mindnyájunk természete megromlott, elidegenült Istentől. Még egymással szemben is védelmeznünk kell magunkat, mert nem lehet bennünk megbízni. A Biblia így szól. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Apostolok cselekedetei 17. rész 26. vers. Mindnyájan egyenlők vagyunk előtte. De Isten gyermekeivé leszünk, nem csak azért, mert emberi lények vagyunk, hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Az Úr Jézus mondta kora vallásos vezetőinek: ti atyátoktól, az ördögtől származtok. János evangéliuma 8. rész 44. vers. Valójában két család van a világon, Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Nyilvánvalóan Isten egyetemes atyasága nem létezik. Most figyeljük meg, hogy mit mond ez a példabeszéd. Mindegyiket az Úr alkotta, mindnyájunkat ő teremtett. Isten az egész világ teremtője, de nem mindenki atya. Az okos látja a beszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek és megjárják. Példabeszédek könyve, 22. rész, 3. vers. Akarsz bölcs lenni? Akkor készülj a jövőre. Sokan vannak korunkban, akik segítenek fölkészülni a jövőre. Mindenféle biztosító társaság és ügynökség ezt csinálja. Az emberek előkészületeket tesznek öregségükre, a gyermekek gondjának megoldására és minden egyébre is. De én a következő lépésre gondolok. Mi történik azután? Milyen lesz az örökkévaló jövő? A Szentírás bolondnak nevezi azt az embert, aki nem készül föl az örökkévalóságra. Imádkozzunk! Kegyelmes Atyám, Istenem! Hálát adok neked azért, hogy a Szentírás által engem fölkészítesz az örökkévalóságra, és bizonyosságot adsz afelől, hogy az Úr Jézus Krisztusban való hit által megtisztulok bűneimből, és majd mint igaz ember és megváltott lény állhatok meg előtted az utolsó napon, hogy bevonuljak dicsőségedbe. Ámen.